Japánok. Légből kapott elbeszélések. Akatagavar Yunosuke a vihar kapujában. Mind a kettőt próbáltam. Novellát nehezebb írni, mint regényt. A regénynek naponta neki lehet ülni, dolgozni rajta, míg a világból olyasféle képet rakhatunk össze, amilyen még nem volt. Igazából az idővel kell jól bánni, a megmegálló, újra meglóduló idő teszi aztán elevenni a cselekményt, az emberi jellemeket és típusokat. Mindezt mélyen beleágyazhatjuk egy már eleve megtalált hangvételbe, s ha ezt a ritmussal együtt végig tartani tudjuk, megteremthetjük azt a nehezen meghatározható irodalmi formát, amit általában sok-sok kétel közepette regénynek neveznek. A novella más. Félig öntudatlanul ki kell találni, meg kell látni egy-egy különleges vonását, hangját az emberi létezésnek. Ha ebbe legalább rövid időre, akár egy pillanatra élesen belevilágítunk, kész a csoda, amit elbeszélésként élvezni tudunk. Ez a hirtelen csoda persze annyiféle, ahány író. Akutagawa úgy látszik a valószínűtlenségeket, a teljesen vagy majdnem légből kapott történeteket, témákat szereti. Egész idegrendszere szenvedélyeies félékre mozdul meg. A valóság, az úgynevezett realitás csak annyiban érinti, amennyiben leleplezheti, szinte groteszké teheti. Ezt a furcsa, kifinomodott ízlést, mondhatnám, tartózkodást tapasztalhatjuk Akutagawa témáiban is. Akár az orra gondolok, akár a vihar kapujábanra. Ez az elbeszélés adta a címet Kurosawa nagyfilmjének, de a novella csupán az egész film keretéül szolgált. Maga az alkotás a Cserjésben című novellából készült. De említhetem a Borféreget, bármelyiket. Engem az éneklő borz kápráztat el legjobban. Akutagawa ebben képes arra a varázslatra, amire az egész ázsiai irodalom büszke lehet. A dolgokat, lényeket, embereket észrevétlenül át tudják emelni a földi szürkeségből a légbe, a semmibe, a mesébe, a legendába, akár a babonák félelmetes homályába. Akutagawa ebben a novellában még azt is képes hihetővé tenni, hogyan terjed egy merő kitalálás országos méretekben is, és ahogy szájról szájra jár, egyre valóságosabb lesz. De a többi elbeszélés is magában hordja a valóság tagadását, a mindennapok meghaladását. A pókfonálban már egy valóban legendává nőtt alak, Buddha jelenik meg, aki természetesen azért lehet a cselekmény hőse, mert megszánja a pokolban szenvedő banditát, hiszen az egyszer jót is tett életében, megkímélve egy pókot a haláltól. Nem csodálkozom, amikor a pókfonál elszakad, mivel, és ez Akutagawa nagy fölismerése, nem csak egyetlen bűnös, hanem mindenki föl akar mászni rajta a paradicsomba, s ehhez persze még Buddha szánalma sem elég. A japán író még akkor is túllép a valóságoson, amikor középkori szamurájokat leplez le azzal, hogy a nagyszerű hősök tele vannak tetűvel, sőt, eszik, testükkel táplálják a tetőket. Az őszi hegyoldalban egy híres, gyönyörű festményről derül ki, hogy nincs, de ez nem baj, mert ha sohasem is volt, akkor bármit elképzelhetünk róla, s az abszolút remek művek közé tehetjük. Mondom, nehezebb novellát írni, mint regényt. Ez nem azt jelenti, hogy a novella értékesebb műfaj. Az életről csak pillanatképet készíthet. A regény az élet teljességét is képes világegészként megteremteni. Akutagawa 1927-ben, 35 éves korában öngyilkos lett. Saját életét is kiszakította a számára, de talán mindnyájunk számára elviselhetetlen valóságból. Egyetlen üvöltéssel végig zuhant benne a tejút. Kawabata Yasunari, hóország. Két gésa is szerelmes Shimamurába. Shimamura egyiket sem szereti. Shimamura apja vagyonából jómódúan élő balett szakember. A csöndet, a havat, az őszi juharlombokat keresi Japánnak azon a részén, ahol kemény tél szokott lenni, s gyógyfürdők is vannak. Az egyik lány, talán a szebbik, Yoko, aztán meghal, öngyilkos lesz, egy tűzvészben. A másik, A talán szenvedélyesebb és erősebb egyéniség, Komakó, belenyugszik, hogy a férfi végleg elbúcsúszik Hóországtól, s ezzel tőle is. Baudelaire azt tanácsolja, akkor is költő légy, amikor prózát írsz. De Kavabatának, bár bizonyára olvasta ezt, nincs szüksége erre, a különben is vitatható bölcsességre. Könyve költészet, zene, festészet, álom, megfogalmazhatatlan árnyalatok esztétikája. Ó, ha Kosztolányi ezt megérhette volna. Igaz, a pacsirta is van olyan szép, mint a hóország, de a finomságával, ezzel a jéghideg, valóban szemtelen, japán szépségszomjúsággal nem versenyezhet. A hegyek, a források, a hó, a vadgesztenyefák, a nappalok és alkonyatok olyan szépek, plasztikusak benne, mint a két gésa, Jokó és Kamakó és fordítva. Az azonosítás annyira pontos, hogy az emberek, maga a főhős, Shimamuri sem emelkedik ki a vidék rajzából. Kawabata Yasunari 1968-ban Nobel-díjat kapott ezért a sok szépségért. Azt valósította meg, amit a japán vagy kínai festmények tusrajzok példájából tanult, a nátszál, a juharfalevél vörös színe vagy egy ember arca, kéztartása, egyenértékű része a kompozíciónak, a természetnek. Buddhizmus ez? Vagy a kelet szemlélete, ahol az ember léte sose emelkedett úgy ki, nem különült el annyira a környező világtól, mint a keresztény nyugaton. És mindez sokkal szebb lehet japánul, japán írással, mivel az lényegében még a modernizálás ellenére is képírás, mint a kínai. Kawabata nem tagadta meg magát, amikor a kötelező Nobel-díj beszédét tartotta Stockholmban. A hagyományos japán teaszertartást ismertette hallgatóival egy valóban lírai esszében. A művet angolból én fordítottam magyarra. A szöveg persze tele van tradicionális, tehát 7. és 11. 12. századi tankákkal, 5-soros költeménnyel és hajkukkal, ezek 3-sorosak. Némelykor a legnagyobb költőktől, Basor, Jókan, Onono, Komachi, Dogen, Ikkyu és másokat idézve. A japán hagyománynak és az ezzel kapcsolatos ünnepeknek, csarnokoknak, templomoknak, képzőművészeti, műtörténészi precizitásával, hogy az maga is megérdemelt volna egy második Nobel-díjat. Nincs részlet, amire ne terjedne ki a figyelme. Talán csak Proust szövennyában találtam ilyen íz, illat, szín és hangulatérzékenységet. Nem feledkezik meg a kötelező viselkedésről, meghajlásokról, udvariasságról és megilletődött szavakról sem. Ilyen a hóország is. Ilyen Kawabata egész lénye. Csak önmagával jellemezhető, azaz talán megmutatható legjobban. Mintha a tejút hátulról folynék át Shimamura és Komakor fölött abban az irányban, amerre ők futottak. Komakó arcát besugározta a fénye, de keskeny magas orrának formáját nem lehetett világosan kivenni. Kis ajkáról eltűnt minden szín. Shimamura nem akarta elhinni, hogy az a fény, amely ott fent átfolyik az égen, valóban annyira gyönge. Csillagfény volt, még tompább, mint újholdas éjszakákon, és mégis maga a tejút világosabb volt, mint az újholdat körülvevő ég. Ebben a halvány fényben, amely a földre nem is vetett árnyékot. Komakó arca úgy úszott, mint egy ódon maszk. A különös az volt, hogy ezt a maszkot egy nő illata lengte körül. Shimamura ismét az égre pillantott, és tejút, mintha megint lehajolna, hogy ölelkezzék a földdel. Mennyire csak japán ez a szépségkultusz, és mennyire a modern, különféle európai izmusok szülöttje? Nem akarok erre válaszolni. A hóországot 1934 és 1937 között írta Kawabata. Még nem tört ki a második világháború, de Mandzsúriában, Kína egy részén már ott gyilkoltak, kegyetlenkedtek a megszálló japán csapatok. Kawabatának ehhez semmi köze. Legfeljebb annyi, hogy nyilván gyűlölt mindenféle erőszakot, amely nyugat látását, a legkisebb fényrezzenéseket is megzavarhatná. A japán lélek, a japán építészet, ruházat, szobrászat, kert és virágkötés művészet, a zene, líra, a zenbuddhizmus, a sintó, az ősi természetvallás ilyen finomságokból, érzékenységekből nőtt nagy kultúrává. De össze-vissza cikáznak bennem az asszociációk, a szamuráj elkölcs, a háború imádata, a kamikazék, az élő hadifoglyokon karcsapásokat gyakorló katona eltorzult arca, Mishima és társainak harakirije. Melyik az igazi japán? Hangyaleső pók, Abe Kobo, a homokasszonya. Azt hiszem, hangyaleső póknak hívják azt a ravasz rovart, amely kis kráterszerű lyukat fúj ki maga fölé, így fogja el a beleeső hangyát, amely nem képes a visszaomló homokon elmenekülni. Ez az alapötlete a japán Abe Kobónak is, akinek férfi hőse egy ilyen homokgödörben lakó nő csapdájába esik. A szimpla történet szerint Niki Dzünpei tudós egy napon ritka bogarak gyűjtésére indul, s örökre eltűnik valahol a tengerparton. A világ nem tudja meg, de nekünk olvasóknak elárulja a szerző, hogy az asszony egy hatalmas homokkráterben tartja fogva Dzünpei urat. A körülötte elterülő falu lakói segítenek neki, nem csak a víz és élelmiszer ellátásban, hanem abban is, hogy amikor a férfi egy idő után megszökik, szépen visszatereljék a homokcsapdába. Dzünpei végül belenyugszik a változtathatatlanba, és körülbelül, mint tudós elme, azt a bölcsességet fogadja el, mely szerint, ha valamin nem változtathatsz, igyekezz elviselni. Nem nagy újdonság, gondolom első olvasásra. Aztán ráébredek, hogy itt egy háromszereplős tanmeséről van szó. Dzünpei, a homok, és a harmadik az asszony. A homok nyilván a sors, a végzet, az út, melyet az embernek végig kell járnia. Ugyanazt jelképezi, amit Baudelaire versében, az ember és a tengerben, a tenger. De minek szimbóluma az asszony, aki a férfit az örökösen hulló homokkatlanban őrzi? A válasz pontosan a férfi személyében rejtőzik, a két nem különbségében. Abe Kobo, gondolom, azt a két szinte közhelyszerű magatartásformát akarta mélyebbről megmutatni, hogy a nő a helyben maradó, az otthon teremtő emberfajta, a férfi pedig a nagy kóbor, az elvándorló, az örökösen elégedetlen lény. Valójában a nemek közti munka megosztásról van szó, s ezen alig ha lehet változtatni. Japán szerzőnk netán a modern emancipáció ellen írta példázatát? Nem egészen. Összekapcsolódnak a jelképes utalások. A kölcsönös függést, egymásra utaltságot épp úgy jelzik, mint az érdek és ösztönkülönbségeket. A természettel való együttműködést, mint a legyőzésére tett kísérletet. Mi az, ami végül is a legnyomósabb érv amellett, hogy a homok asszonyában a jellegzetes keleti, akár zenbuddhista, vagy még inkább japán belenyugvás filozófiáját olvasom? Ha egy másik, de már klasszikus nyugati parabolát, a Robinson Crusoe-t veszem példának, rögtön kitűnik, hogy mi ezt az életszemléletet nem fogadjuk el. Dufour regénye nem végződhet azzal, hogy Robinson péntekével és kecskéivel megelégedve örök életére a szigeten marad. Az ő története éppen az ellenkezőjét akarja mondani. Nincs helyzet, amin nem lehet túllépni. És éppen azért szomorú, legalábbis vitatható Abe Kobo könyvének tanulsága. Ő csak azt tudja, s ebben igaza van, hogy az embernél nincs alkalmazkodó képesebb lény a földön. De abban már téved, hogy csak a föltételek szabják meg létünk formáit. Nem. Az ember kettős természetű, alkalmazkodik is, meg alakít is. Önmagát és a körülményeit alaposan megváltoztatta, mióta homo sapiensé vált. Vagy Abe Kobo szerint az ember nagy kulturális, civilizációs, művészi és tudományos vívmányai mind csak látszat, amely mögül kibújnak kozmikus és biológiai meghatározottságaink. Nincs szabadság, gyakorlati és etikai szellemi szabadság. Az olvasó csöndesen úgy véli, hogy van. Az alma akkor se alma, ha alma. A második világháború utáni japán költészet antológiája. A címben szereplő állítást meg is fordíthatom. Az alma akkor is alma, ha nem alma. 1945 után, amikor japán világhódító álmai hiroshimai romhalmazzá és halottak, félholtak, emberi roncsak százezreivé váltak, sem a zen buddhizmus, sem a sintó, sem a konfucianizmus közös hagyománya nem élt, nem élhetett úgy, mint régen. Nem volt képes megszólaltatni a költőket. Nem segített a haiku és tanka költészet, cseresznye vagy szilvavirág felhője. A háború éveiben alig maradt költő, akit a banzá hippon tébolya nem fertőzött meg. Évekre volt szükség arra, hogy az ősi egyszerűséghez, a jellegzetesen japán buddhista, sintoista látásmódhoz, vagyis az alma nem alma illogikus valóságához vissza lehessen találni. Vissza? Erről szó sem lehetett. Az új nemzedék jó költői nem tehettek mást, mint hogy a nyugathoz, Amerikához, a világlírához fordultak mintákért. A haiku és tanka lényegében eltűnt, persze tovább éltek kis haiku és tanka műhelyek, ahol úgy tettek, mintha Japán nem követte volna el az emberiség elleni nagy bűnt, megszállást, rablást, gyilkolást, millió kegyetlenséget. Minden átmenet nélkül megjelent a szabad vers. Elszaporodtak az idegen szavak, fogalmak, szórendi újítások, melyek mind furcsák voltak a japán olvasók számára. A költők, akik vagy Amerikában, Kanadában születtek, vagy oda mentek tanulni, tanítani, és esetleg csak később tértek vissza szülőföldjükre, vállalták ezt. A merészség gazdag termést hozott, olyan költészetet, amely hasonlított a 20. század izmusaiban megfürdött nyugati költészethez, mégis eredendően japán maradt. Kiima Haime antológiáját forgatva nem csak kiemelkedő tehetségű költőkkel, költőnőkkel és versekkel, hanem valamilyen sajátosan japán szemlélettel, filozófiával ismerkedtem meg. Egy egészen más világgal, de olyannal, amely nagyon vonzóvá teszi a könyvet, csupán annyi aggodalmam maradt, milyen lehet ez az angol változatokhoz képest. A verseket vagy angolul jól tudó japánok, vagy japánul beszélő olvasó amerikaiak fordították. Az előszót író Kiime és Roy Andrew nem tagadják az áthidalhatatlan nehézségeket. Csak a legnagyobbakat említem. A japán írásmód a kínaiból származik, tehát van képi jellege. Ezt a latin betűs angol szöveg egyáltalán nem közvetítheti. Még japánoknak sem igen lehet verses fölolvasó esteket tartani, mert más élményt ad a leírt vers, mint a kimondott szavak. Olyan finom étket fogyasztok, melyről nem tudhatom, miből készült. Minden esetre élvezem az újdonságát. Itt van mindjárt Tanikava Shuntaro, 1931, Ragaszkodás az almához című költeménye. Ebben fog meg először a többszörös tagadásnak a módszere. Nagarjuna, a Krisztus után a 3. században élt buddhista filozófus, Tetragammának nevezte. Nem mondhatod, hogy piros, ez nem szín, hanem csak egy alma. Nem mondhatod, hogy kerek, ez nem forma, hanem csak egy alma. Nem mondhatod, hogy savanyú, ez nem íz, hanem csak egy alma. Nem mondhatod, hogy drága, ez nem ár, hanem csak egy alma. Nem mondhatod, hogy csinos, ez nem szépség, hanem csak egy alma. Nem rendszerezheted, mint növényt, hiszen ez csak egy alma. Nem fordíthatom le az egész remeklést, csak az utolsó sorokat, melyek egy hosszú költemény zárnának le, ha lehetne. De nem lehet. Így csupán a film szakad meg. Nincs válasz. Ezek almák. Nincs kérdés. Ezek almák. Nincs mit mondani. Mindent összevetve. Ezek almák. Noha. Sekina Hiroshi a misztikus átváltoztatást végzi el. De lehet, hogy nem is misztikus, hanem természetes. Tintahal és zsebkendő. Kimostam egy tintahalat, meg egy zsebkendőt, és lefeküdtem. Reggelre a zsebkendő, melyről azt hittem megszárad, tintahallá változott. Mit ettem hát az este? Egy tintahalat? Ayukawa Nobuo ódát írt a hullámokhoz, a felhőkhöz és egy lányhoz. Már a cím is költészet, mindig szerettem az ilyen verseket. Június, egy kék szem, Július, egy égen úszó hal. Augusztus, fehér sír a tengerparton. A halott, e fényes ablakkeretből elment a felejthetetlen nyárral együtt, az örök parton túlra. Ugye, hogy van valami elemi módon emmanens transzcendencia a japánokban. Persze vannak költők, akik szembenéznek a háborús vétkekkel. Vártam is ezt, az alapszót, hogy valaki kimondja a szégyent. Több ilyen költőt is találtam. Yoshimoto Taaki a legkeményebb. Sebesülten tért haza a frontról. Szinte minden költeményében ugyanarról beszél, a katasztrófáról. Vers címei is jellemzőek. Hasadt személyiség, hallgatólagos megértés, kétségbeeséstől a kegyetlenségig. A szégyen ott lebeg a tájban, az őszben. Hazád, a neked már idegen, őszbe hajlik. Egy obszcén városban, Ázsia peremén úgy pislogsz, mintha fantomot látnál. Szinte minden a szégyen virága, mely lányok kéjéből fakad, és az utcákon sétál. Yamamoto Taro tudja, mennyire félrevezette őket az ősi szamuráj szellem. Minthogy hazugságokat táplálok szívemben, könnyen átlátok hazám vékony hazugság fátlán. Minthogy sok-sok hazugság edzett, egyedül kell visszavágnom. Az 1939-ben született Gozo Yoshimasut már nem húzza le a földre a múlt. Olyan magasra, irrealitásokba emelkedő költészet az övé, amely méltán tette a 60-as, 70-es évek legendás újítójává. 1978-ban személyesen is megismerkedhettem vele Amerikában. Sokáig tartó barátság lett ebből a találkozásból. Gozo nem túlzás, olyan kozmikus és majdnem olyan hosszú költeményeket fogan, mint Walt Whitman, Allen Ginsberget is említhetem. Pontos egyik kritikusának, Izumi Ikukónak a meghatározása. Költészetét nem úgy kell nézni, mint átszökkenést önmagából az univerzumba, sokkal inkább, mint mélyen önmagába. Ez a veszély ennek a költészetnek. Az olvasók úgy tekinthetik ezt az extrovertált magatartást, mint a nyelv narcisztikus holdpontját. Gozo minden esetre meg akar szabadulni önmagától. Világtalanná akarok változni, nappá és almává, de nem olyanná, amilyenek ők, inkább mint egy nő melle, olyan nap, alma, papírlap, toll, tinta és álom, természet fölötti zene. Ez minden. Még olyan igencsak különös verset is találtam ebben a nem tradicionális japán költészetben, mint Shiraiki Kazukoé, a fallosz. A költőnő egy óriási hímvesszőt küld a barátnője születésnapjára. Ez aztán valóságos istenné, a világ mindenség metaforájában növekedik. Isten van, noha nem létezik, és amilyen humoros tud lenni, bizonyos fajta férfi alakra emlékeztet. Ezúttal egy óriási fallosz cipelve csatlakozott az álmom horizontján túli piknikhez. Ennek a fallosznak se neve, se személyisége nincs. Időtlen. Semmi se bizonyíthatná jobban, mennyire más világ és létszemlélete van a japán embernek. Sokat idézett vers ilyen tekintetben az idősebb nemzedékhez tartozó Hasegawa Shiro Dal a macskáról című rövid költeménye is. A vers szerint egy kisfiú jó ideig megosztja napi tejét a lakásába bejáró macskával. Egy nap az állat nem mutatkozik többé. 70 év telik el. A fiú 80 évesen él egy másik városban, egy másik bérelt házban, a féle díszvakolatos épületben. Halála napján azt kérdezi, mi történhetett azzal a macskával? Ebben a helyzetben, és ez a kérdés is csak olyan kulturális hagyományú országban születhetett meg, melyben idő, növény, állat és ember viszonya nincs olyan mereven, megkövülten elválasztva egymástól, mint nálunk Európában.